Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint egyházunk a mai vasárnapra az igehirdetés alapjául rendelte és megírva találjuk a Tesszalonikaiakhoz írt első levélben, a 4. fejezet első 8 versében a következőképpen. Így ír az apostol: egyébként pedig testvéreim, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, és amint éltek is, ebbe jussatok még előbbre. Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznosságtól, hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni feleségével, nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent. És hogy senki túlkapásra ne vetemedjék, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben, mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, és bizonyságot is tettünk róla, mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre. Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem az Istent, aki szent lelkét is reátok árasztja. Ámen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban az életvitellel kapcsolatban két szélsőséges nézet van. Az egyik szélsőség, amikor valaki azt mondja, hogy Isten nélkül is jó vagyok. Nincs nekem szükségem Istenre, Jézusra, Szentlélekre. Majd én akarom a jót, és követem a jót. Még egyesület is van. Legalábbis az Egyesült Államokban mindenképpen nem tudtam utána nézni, hogy itt Magyarországon létezik-e már ez a humanista egyesület, hogy az Isten nélkül is jó emberek egyesülete. A másik szélsőség meg az, hogy semmi változást nem okoz az, hogyha valaki úgy dönt, hogy keresztény szeretne lenni, és Jézust szeretné követni. Ó, hát Jézust követem, de élem a magam bűnös életét, és nincs ezzel semmi probléma. Ez a másik szélsőség. A héten volt egy nagyon rövid és nagyon viharos beszélgetésem. Hát néha úgy összefutok szülőkkel, és nem az első eset, hogy valaki elmondja, hogy hát a gyermeke jár hittanra évek óta, és hát nagyon szereti a hittant, és hát milyen jó, hogy ilyen szépen foglalkozunk a gyerekekkel, meg jóra tanítjuk őket, és akkor mondja ez a szülő, hogy hát neki az életéből ez teljesen kimaradt, ő még az átkosban nőtt fel, az apja pártitkár volt, szóba se kerülhetett az, hogy akár meg van keresztelve ugyan, de hittan már szóba se kerülhetett, úgyhogy nem is tudja még az ilyen alapfogalmakat is, hogy konfirmáció mit jelent, de az sem, hogy első áldozás mit jelent, vagy bérmálkozás, tehát egyáltalán nincs tisztában ezekkel a fogalmakkal. És akkor én ilyenkor szoktam ajánlani a szülőknek, hogy be lehet pótolni az elmaradt hittant. Nem muszáj megkeresztelkedni, nem muszáj konfirmálni, nem muszáj elkötelezni magát arra, hogy ő Jézust követi, de hát hogyha a gyermeke tanulja a hittant, akkor ugye csak jó, hogyha a szülő is egy kicsit tudja a dolgokat, mit is tanít a Biblia, miről is szól a kereszténység, mi az evangélikus egyháznak a tanítása. Úgyhogy ilyenkor így szoktam így finoman jelezni, hogy van lehetőség felnőtt hittanra. Ritkán jön össze csoport, bár most éppen csoportunk is van, de sok esetben van úgy, hogy egy résztvevővel, vagy két résztvevővel, egy házaspárral megtartjuk ezt a felnőtt hittant. Néhány héten keresztül, néhány hónapon keresztül elbeszélgetünk az alapvető dolgokról. De ahogy ezt így mondom, látom, hogy az ő arcvonásai így hirtelen megkeményednek. Amíg a gyerekről beszélgettünk, meg a gyerekhittarról, addig kedves volt és mosolygott, amikor ajánlottam neki, hogy esetleg ő is megismerkedhet a mi hitünk tanításával, akkor megkeményedtek az arcvonásai. És azt mondja, én úgy gondolom, hogy a Teremtővel való kapcsolathoz nincs szükség közvetítőre. Tehát nem tagadja Isten létezését, nem tagadja, hogy van Isten, elismeri, hogy mint a legtöbb ember, ugye kevés ateista van, a legtöbben elismerik azt, hogy kell, hogy legyen valami felsőbb hatalom, amelyik létrehozta ezt a világot, de nem kívánja megismerni a Bibliát, nem kívánja megismerni a mi tanításunkat. Ez így, nincs szükség közvetítőre. Most ő lehet, hogy a lelkészre gondolt, hogy nincs szüksége neki lelkészre, nincs szüksége neki hittarra, nincs szüksége istentiszteletre, gyülekezetre, egyházra. De azért az én szívem azért összeszorult, mert rögtön eszembe jutott, hogy mit mond Isten igéje. Az egyetlen közvetítő Jézus Krisztus. Az egyetlen közben járó Isten és ember között. A megváltó Jézus Krisztus. Amikor valaki ezt így kimondja, hogy nincs szükségem közvetítőre Istenhez, akkor azt nekem fáj hallani, mert mintha azt mondaná, hogy nem kell Jézus. Nincs szükségem megváltásra, nincs szükségem Jézusra. Sajnos nem mélyedhettünk el a témába, mert nekem 1-2 perc volt a hittanúra kezdéséhez, és neki is sietni kellett. Remélem, hogy ad még Isten lehetőséget arra, hogy találkozzunk és beszélgessünk. De a lényeg, hogy Jézus nélkül és Isten írott igéje a Biblia szavai nélkül nem ismerhetjük Istent. Azt tudhatjuk, hogy ő létezik, hiszen a teremtett világ szemléléséből mondja Pál apostol, rá kell jönnünk arra, hogy van teremtő. Azt tudhatjuk, hogy ő létezik, de azt nem tudhatjuk, hogy milyen ő. Nem tudhatjuk, hogy kicsoda ő. Az Úr Jézus azt mondta, hogy aki engem látott, látta az atyát. Jézusra nincs szükség, de hiszen ő mutatta meg, hogy milyen az Isten. Ő mutatta meg, hogy kicsoda az Isten. Ő mutatta meg, hogy hogyan lehet Istennel kapcsolatba kerülni. A lelkészek úgy általában egyetértenek abban, most a három nagy felekezetre gondolok, tehát katolikus, evangélikus, református lelkészek, amikor így fórumokon, konferenciákon beszélgetés van erről, akkor egyetértés van abban, hogy azok között, az emberek között, akik kereszténynek mondják magukat, a legtöbben valójában nem keresztények. Van egy ilyen kedves kifejezés erre, egy ilyen nagyon kedves kifejezéssel illetjük, hogy a népi vallásosság. A legtöbben ezt a népi vallásosságot követik. Még akkor is, hogyha azt mondják magukról, hogy keresztények. A népi vallásosságra pedig az jellemző, hogy megvan a jó Istenben való hit. A jó Isten gondoskodik rólunk, a jó Isten megteremtett, a jó Istenhez fordulhatunk, kérhetjük tőle reggel, hogy segítsen meg ezen a mai napon, hálát adhatunk neki este, hogy megsegített. A jó Isten mindent elnéz, mindent megbocsát, és a végén mindenki a mennyországba jut. Úgy általában úgy beszélnek az emberek, hogy mindenki ott van a mennyországba, aki eddig élt a földön. A jó Istennél ez így működik. Azért legyen templom, a népi vallásosság követői is szeretik, hogy azért legyen egy központi hely, amit az Isten házának nevezünk. Azért legyenek szertartások, de inkább csak szokásként tartanak igényt a szertartásokra. Hát itt Nagytartsán is sajnos például az úrvacsorát nagyon sokan hagyományból, szokásból veszik magukhoz, például megemlékezés alkalmából. A 13 év alatt volt néhány mély beszélgetésem ezzel kapcsolatban, hiszen sokaknak el szoktam mondani, hogy a megemlékezéshez az evangélikus egyházban nem kapcsolódik az úrvacsora vétel. Ez valahogy itt Nagytartsán kialakult, valaki egyszer kérte, hogy ő úgy szeretne megemlékezni a halottjáról, hogy Jézussal szeretné a kapcsolatát erősíteni, és aztán valahogy ebből egy nagytartsai hagyomány, egy nagytartsai szokás lett. De azt láttam a 13 év alatt, hogy nem mindenki a Jézushoz való ragaszkodásból. És voltak, akik őszintén elmondták ott a hivatali helyiségben, hogy én nem igazán hiszek olyan módon. Én nem ragaszkodnék ahhoz, hogy a megemlékezés alkalmából úrvacsora legyen, de hát a rokonok, a kedves idős nénik és bácsik a rokonok közül akkor majd szidni fognak meg. Elbeszélgettünk, jó volt az elbeszélgetés. Persze, az öregeket tisztelni kell. Én ezt mindig az öregeknek az elvárását tiszteletben kell tartani. De mégsem tudtam ezt a fiatal vagy középkorú valakit, több ilyen eset is volt, hibáztatni. Most belekényszerül, hogy szokásból, hagyományból úrvacsorát vegyen. Kedves testvérek, nem szabad elvárni. Nem szabad elvárni. Akármennyire is úgy gondoljuk, hogy az úgy a méltóság teljes és úgy a szép, ne kényszerítsük rá senkire az úrvacsorát, csak azért, mert megemlékezést tart. Persze voltak pozitív beszélgetések is, mert volt, akinek szintén mondtam, hogy hát megemlékezéshez nem feltétlenül kell úrvacsorát venni, és az illető mondta, hogy de én úgy érzem. Még a győri tisztelendő bácsi mondta nekünk, hogy az életünk nagy eseményeinél, nagy fordulópontjainál jó, hogyha megerősítjük a szövetségünket az Úr Jézussal. Én úgy érzem, hogy én szeretném, hogy a Jézusban való hitem ezáltal is erősödjön, az úrvacsora által is. És akkor azt olyan jó érzés volt nekem is hallani. Igen, megemlékezik a kedves testvér, úrvacsorát kér, de nem azért, mert ez a hagyomány, mert ez a szokás. Nem egy üres szokás, egy üres hagyomány az ő számára, hanem mert tényleg Jézushoz ragaszkodik, és tényleg az Úr Jézussal való szövetségét szeretné erősíteni, tényleg a hitét, a reménységét szeretné erősíteni. Ez így jó. Persze azért zárójelbe szeretném megkérdezni mindenkitől, hogyha az életünk nagy eseményeinél úrvacsorát veszünk, mert így tanított bennünket a lelkipásztorunk, akkor miért nem veszünk úrvacsorát a születésnapunkhoz kapcsolódóan? 13 év alatt egyetlen egy testvér kérte, hogy születésnapja lesz, és szeretné, hogyha úrvacsorát vehetne. Mert hogy születésnapja van, és hogy ő úgy szeretné a születésnapját ünnepelni, hogy Jézus is be legyen vonva ebbe a születésnapi ünneplésbe. Volt ilyen eset, de csak egyetlen egy. Hogyha az életünk nagy eseményeinél meg akarjuk erősíteni a Jézussal való szövetséget, akkor miért nem kérjük az úrvacsorát, amikor házassági évfordulónk van, vagy amikor az unokánk esküvője van, vagy amikor a dédunokánkat, unokánkat, gyerekünket megkereszteltetjük? Mert az is nagyon fontos, vagy mondhatnám fontosabb. Egyetértek vele, hogy ünnepeljük úgy életünk nagy fordulópontjait, hogy keressük a közösséget az Úr Jézussal. De gondolkodjunk el ezen, hogy az úrvacsora miről szól. Az úrvacsora nem megemlékezés, nem emlékvacsora, vannak keresztények, akik emlékvacsorának tartják, de a mi evangélikus hitünk szerint egy valóságos kapcsolat, valóságos kifejezése, megélése, a Jézussal való teljes közösségnek a megvallása. Onnan kanyarodtam el, hogy kereszténység vagy népi vallásosság, és ugye említettem, hogy a jó Istenben való hit, vagy hogy ezek szerint, az emberek szerint mindenki a mennybe megy, mert hogy Isten úgyis mindent elnéz. De arról, hogy Isten szent, és hogy a bűn komoly dolog, és a bűn elválaszt Istentől, erről nem akarnak tudni ezek az emberek. Mert ezzel nem tudnak mit kezdeni. Ez ebbe a népi vallásosságba, ebbe a jó Istenbe való hitbe nem fér bele. Mit kezdjünk a bűnnel? Így viszont nem tudnak mit kezdeni Jézussal sem. Mert nem értik, hogy megváltásra van szükség. Mert ha valaki érti a bűnt, és érti azt, hogy mit jelent, hogy Isten szent, és hogy Isten nem vállalhat közösséget a bűnnel, akkor az az ember megérti azt is, hogy igen, szükség van megváltásra. Szükség van megváltóra. Aki nem jut el a bűn felismeréséig, és a bűn komolyságának a felismeréséig, az nem fogja érteni, mi az, hogy Jézus megváltó. Marad a nagy tanító, marad, mint követendő példa, és akkor marad az a hitvallás, hogy ó, hát csak tégy meg mindent, ami rajtad múlik, ugye segíts magadon, az Isten is megsegít, szokták volt mondani, de ez meg, ami rajtad múlik, aztán majd lesz valami. Viszont ezzel a hittel, ezzel a népi vallásosságot követő hittel úgy élünk, ahogy mi jónak látjuk, ahogy mi jónak érezzük. Mert ebbe a népi vallásosságban nem fér bele azt, hogy a Bibliával tápláljuk magunkat nap mint nap, és keressük és kutatjuk, hogy mi Isten akarata, mi az, amit Isten mond bűnnek, és mi az, amit Isten mond követendő útnak, követendő példának. Akkor mi döntjük el, hogy mi a bűn, meg mi nem? Nekem nem mondja meg senki. Ó, de hányszor hallom ezt. Ó, de hányszor hallom, hogy nekem ugyan senki ne szabja meg, hogy én hogy élek. Nekem ugyan senki ne szabja meg, hogy összeköltözöm, vagy nem költözöm össze. Nekem ugyan senki ne szabja meg, hogy mi a paráznosság, meg mi nem. Majd én eldöntöm, hogy a paráznossága vagy nem. Paráznosság az, amit mi annak érzünk, amit mi annak ítélünk, de sok vita is van róla. És amikor a keresztények azzal jönnek, hogy de kedves emberek, nyilván mindenki úgy él, ahogy akar, de Isten a szexualitást a házasságra találta ki, a házassági köteléken belül szeretné ezt az ajándékot adni, akkor erre mi a világnak a válasza? Jó, akkor házasodjanak össze a homoszexuálosok, és akkor a keresztények most már nem tudnak mivel kötözködni. Hát, hogyha megengedjük nekik, hogy összeházasodjanak, akkor Isten akarata szerint van, nem? Házasságon belül. Akkor ez így rendben van, nem? Érdekes gondolkodásmód és megosztó téma lett. Most a kereszténységet megosztja. Ez is, meg még sok minden más erkölcsi kérdés. Mert hogy ki meri megmondani, hogy mi a bűn és mi nem. Amikor bevezették azt, hogy kötelező hit és erkölcstan, vagy helyette kötelező erkölcstan, akkor tartottak nekünk előadásokat, és akkor elmondták, hogy az erkölcstan oktatása az úgy lesz, hogy hát úgynevezett konszenzusos etikát kell a tanároknak tanítani. Tehát, hogy nem lehet megmondani a gyereknek, hogy ez a jó és ezt kövesd és pont, hanem fel kell vázolni lehetőségeket, kérdéseket kell föltenni, beszélgetni, hogy ez eddig jó. Természetesen fontos úgy tanítani a gyerekeket, hogy beszélgetve mondják el a kérdéseiket, mondják el a véleményüket, lehessen vitatkozni, ezzel önmagában nincs gond. Tehát legyen vita, a gyerek gondolja át a lehetőségeket, vitassa meg, aztán jussanak valami egyetértésre, valahogy döntsék el ők maguk, hogy hogyan fognak élni és mit fognak követni. Kezembe vettem a középiskolás etikakönyvet, ami 17 éveseknek szól, és pont az abortusz témánál nyílt ki. Na ebből láttam, hogy mi ez, hogy konszenzusos etika. Mi az, hogy vitatkozva tanítani, és nem mondjuk meg az útirányt, majd ő eldönti. Egy ilyen írás volt, hogy jobb a gyereknek, ha nem születik meg, ha a szülők nem akarják. De ezt úgy írja az etikakönyv, hogy a magzat szájába adja. Ha én magzat lennék, nem szeretnék olyan családba megszületni, ahol az én megszületésemet nem akarják, nem tervezték meg. Tulajdonképpen mit üzennek annak a 17 évesnek? Kedves 17 éves, hát most gondolj bele, jó lenne neked, hogyha a szüleid nem akartak volna? És neked most úgy kellene élned a családodba, hogy téged nem is akartak? Neked jó érzés lenne így élni? Hát persze minden normális 17 éves azt mondja, hogy hát nem szeretnék olyan családba élni, ahol engem nem akartak, és ahol engem nem szeretettel vártak, hát minden normális gyereknek ott van az igénye, hogy szeressen az apám, és szeressen az anyám. Akkor vagyok boldog, hogyha a szüleim szeretnek, és elfogadnak. Hát persze, hogy azt mondja, hogy hát nem, nem, hát dehogy is. Hát akkor kedves 17 éves, akkor tudod, hogy mi a megoldás egy ilyen esetben? Konszenzusos etika, de azért sugalljuk neki. Azért sugalljuk neki azt a másik fajta megoldást. Vagy, kedves 17 éves, mi a fontosabb, mi a magasabb rendű cél? Befogadni a másikat, elfogadni a másikat olyannak, amilyen? Vagy pedig azzal foglalkozni, hogy milyen az irányultsága? Hát persze, hogy egy egészségesen gondolkozó ember, akár gyerek, akár felnőtt, azt fogja mondani, hogy elfogadni, befogadni. Hát Jézus is erre tanított bennünket, hogy fogadjuk el, fogadjuk be, szeressük, és minden más csak másodlagos, meg harmadlagos, meg negyedleges dolog. No, de hát így kijátszani egymással, olyan érdekes dolog, Isten akaratát kijátszani Isten akarata ellen. Erőteljes nyomás van rajtunk, erőteljes biztosításokat kapunk, hogy a hit és erkölcstan is ilyen konszenzusos legyen. A középiskolás hittankönyvekben több a kérdés, mint a kijelentés. Tele van. Szerinted? Vitassátok meg. Nem a vitatkozás ellen vagyok, mert szerintem is úgy kell tanítani a középiskolásokat, hogy beszélgetve, kérdezve, válaszolva, mondják el a véleményüket, győzködjék egymást. A módszer az jó. De talán fontos lenne a hit és erkölcstanban, nem fontos lenne, fontos, hogy azért nyissuk ki a Bibliát, és azért vegyük figyelembe, hogy mit mond az Isten. Azért meg kell ismerni a Szentírást elejétől végéig. Olyan szépen ki van fejtve benne, hogy mi Isten akarata. Isten igéje egyértelmű útmutatást ad, az, hogy Istennek tetsző módon éljetek. És akkor hogy bárki megkérdezi, hogy jó, de akkor mi az Istennek tetsző? Benne van, olvasni kell, elő kell venni, táplálkozni kell vele, keresni kell, kutatni kell, benne van. Az élet minden területére megtaláljuk az útmutatásokat. Akár pénzügyekkel kapcsolatban, akár szexuális erkölccsel kapcsolatban, házassággal, családdal, bármivel kapcsolatban, ott az útmutatás. Megtaláljuk. Vagy lehet, hogy azért nem olvassuk a Bibliát, mert nem szeretnénk tudni, hogy mit akar az Isten az életünkre nézve. Lehet, hogy ott van ez a belső lelki tiltakozás, hogy hát jobb, ha nem tudom, akkor kevesebb lelkiismeretfurdalás, meg kevesebb bűntudat lesz. Isten igéje egyértelmű útmutatást ad, hogy megszentelődjetek. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy szentségben és tisztaságban éljetek a házastársatokkal, és nem mással, hanem a házastársatokkal. Ne a kívánság szenvedélye szerint éljetek, ne vetemedjetek túlkapásra, ne csaljátok meg egymást semmiféle ügyben. Egy olyan mércét ad elénk az ige, amire azt mondjuk, hogy ki tud így élni, ki él így manapság, hát mutass nekem valakit, aki így él. Ez utópia. És akkor itt jutunk el oda, hogy szükségünk van Jézusra. Szükségünk van megváltásra. Mert nem így élünk. Mert nem úgy élünk, ahogy az Isten akarja. Mert eltértünk az Isten útjától. Szükségünk van megváltásra. Szükségünk van a megváltó Úr Jézus Krisztusra. Egyrészt ő megtisztít a bűntől. Jézus vére lemossa a bűnt rólunk. Valaki szóvá tette, miért nem beszélünk többet Jézus drága véréről. Az énekeinkben sokszor szó van róla. Igaz, tényleg nem emlegetjük olyan sokat. Ez egy szellemi, lelki, valóságos dolog, hogy az Úr Jézus Krisztus Golgotán kifolyt vére lemossa a bűnt rólunk, azt a bűnt, ami Istentől elválaszt. és ami elrontja az életünket, az örök életünket, a földi életünket. Jézus vére lemossa a bűnt rólunk, hogy ne legyünk elválasztva Istentől. És az úrvacsorán is ez fejeződik ki. Vesszük Jézus drága testét, vesszük Jézus drága vérét, ami lemossa a bűneinket. Hát erre van szükségünk, hogy a bűneinktől szabaduljunk, a bűneinktől tisztuljunk. Mert csak így megváltva, megtisztulva lehet Istenhez tartozni. Csak így lehet a mennybe jutni. Csak Jézus által lehet a mennybe jutni. Azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához. Csak is én általam. Nincs más út. Csak Jézus. A népi vallásosság nem elég. A Jóisten emlegetése nem elég. Megváltásra van szükség. De a megváltásnak van egy földi életre vonatkozó következménye is. Ha a mi szívünkben, a mi életünkben átveszi Jézus az uralmat, az egy új szívet, egy új életet jelent, egy átváltozást jelent. A megváltás a földi életünkre is kihat, mert megváltoztat. Amikor megtisztít, egyúttal megváltoztat. És az a megszentelődés, amit emleget itt Pál apostol, azt jelenti, hogy Jézus a Szentlélek által és az ige által dolgozik rajtam. Ahogy elfogadtam őt megváltómnak, ahogy őt a szívembe, az életembe befogadtam, elkezd az ő szent lelkével dolgozni rajtam. Folyamatosan javít, javít, javít. Ez a megszentelődés. És ami rajtam múlik, mert a lényeget Jézus végzi el, ami rajtam múlik, hogy engedjem ezt, kérjem ezt, akarjam azt, hogy ő dolgozzon rajtam. És amikor az úrvacsora előtt a gyónási kérdéseknél van az, hogy igyekezel-e ezentúl Isten akarata szerint élni. Amikor azt mondjuk, hogy igyekezem, ezt gondoljuk át mélyen, hogy az, hogy igyekezem, az nem azt jelenti, hogy próbálkozom, aztán vagy sikerül, vagy nem. Hanem az az igyekezem az azt jelenti, hogy engedem, hogy Jézus dolgozzon rajtam, és együttműködök vele. Akarom, hogy változtasson. Kérem, hogy változtasson. Együttműködök vele. Nem ellenállok neki, amikor változtatni akar rajtam, hanem én is akarom. Belesimul az akaratom az ő akaratába. Vallom, bánom, megbocsátok, igyekezem. És hogyha ezt így komolyan mondjuk, igen, engedem, hogy Jézus uralkodjon a szívemen, együttműködök vele, akkor bátran mondhatjuk azt is, hogy hiszem, hogy ő megbocsát, hiszem, hogy hozzátartozom, hiszem, hogy örök életem van, hiszem, hogy meg vagyok mentve. Hiszem. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, Te azt akarod, hogy a Te utadon járjunk, a Te lábnyomodba lépjünk. A Te akaratod szerint éljünk. Uram, Te látod az életünket, ismered a szívünket, Téged nem tudunk becsapni, nem tudunk átverni. Ismered a tisztátalan gondolatainkat, az ítélkező, rosszindulatú szavainkat, az ellened való cselekedeteinket, Te mindent tudsz. Uram, végezd el a szívünkbe azt, hogy hitre jussunk benned. Ne elégedjünk meg azzal, hogy van egy hitünk a Teremtő jó Atyába. Ne elégedjünk meg azzal, hogy a bűneinkre csak legyintünk, hanem jussunk el a benned való hitre, hogy Te megváltó vagy. Jussunk el arra, hogy a bűn az komoly dolog, ami tényleg elválaszt a Teremtőtől. Jussunk el arra, hogy de Te meghaltál értünk, és a Te véred megtisztít. Uram, add nekünk ezt az igaz, élő hitet, hogy ne legyünk egyikünk sem névleges keresztény, hanem igazán Te hozzád tartozzunk. És amikor kimondjuk azt, hogy igyekezem, akkor tényleg úgy gondoljuk, hogy akarjuk, hogy Te változtassál, Te munkálkodjál a szívünkön. És amikor kimondjuk azt, hogy hiszem, akkor az egy élő hitnek a megvallása legyen. Erre segíts bennünket a te szent lelked által. Amen.